hogy Magyarország gyakorlatilag elérte a tesztelési kapacitásoknak a korlátját. Napi 10 000 tesztnél, heti 70 000 tesztnél nem igazán tudunk többet elvégezni, ezért nem is tudunk ennél több esetet kimutatni.
Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Madár István, a Portfolio Makro rovatának vezető elemzője.
Sziasztok.
És Hordyánk József, a Portfolio elemzője.
Sziasztok.
Hát akkor kezdjük is rögtön innen. Gond van egyébként a magyar statisztikával? Nem pontosak ezek az eset számok? És mi lehet velük a baj? Vagy ti mit láttok itt a mindennapokban? Ugye azt tegyük hozzá, hogy mi folyamatosan követjük természetesen a szerkesztőség ezeket a számokat, folyamatosan figyeljük a számok alakulását, és hát hogyha jól értem, akkor ti, akik nap mint nap ezzel foglalkoztok, azt látjátok, hogy itt azért nem egészen úgy néz ki a helyzet, mint amit a hivatalos szervek kommunikálnak.
Igen, azt látjuk, hogy gyakorlatilag már egy hónapja 1000 napi esetet látunk minden nap, és nem igazán tud tovább nőni az új eseteknek a száma. Ugye augusztusban folyamatosan egyre több és több új esetet azonosítottunk, egyre több és több tesztet végeztünk el, viszont úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban már ennél több esetet nem igazán tudunk kimutatni. Ez azzal függ össze, hogy Magyarország gyakorlatilag elérte a tesztelési kapacitásoknak a korlátját. Napi 10 000 tesztnél, heti 70 000 tesztnél nem igazán tudunk többet elvégezni, ezért nem is tudunk ennél több esetet kimutatni. Hiába lenne egyre több és több kontaktszemély az új koronavírus fertőzöttek esetében, nem tudjuk őket időben letesztelni, ezért alakulnak ki többnapos csúszások is, hogy gyakorlatilag ugye sokszor hallottuk a hírekbe, hogy a mentők is csak 2-3-4 nap múlva tudnak kimenni, és a teszteknek az eredménye is több napot vesz igénybe, hogy megérkezzen. De gyakorlatilag ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni a járványt, akkor a fertőzés gyanújának a felvetődése után gyorsan le kellene tesztelni a gyanús eseteket, és meg kellene, hogy legyen a tesztjüknek az eredménye hamar.
Igen, és ráadásul van azért még ennél is több rejtély ebben a dologban, tehát hogyha megnézzük azt a napi szinten mondjuk 8-10 követhető adatot, ami megjelenik, akkor nagyon zavaros a kép, és egyáltalán nem konzisztens. Ugye gyakran szoktuk elmondani, hogy a pozitív tesztek aránya 10% feletti, ami azt sejteti, hogy egyre több esetet nem tudunk detektálni, hiszen az egészségügyi világszervezet is 5% alatti pozitív esetszám mellett, vagy esetszám arány mellett gondolja ezt egészségesnek, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban nem emelkedett tovább 10%-tól érdemben már ez az arány, miközben mondjuk a csehek, akik ugye példásan földuplázták a tesztkapacitásaikat a magyarhoz képest, azt látjuk, hogy 25%-os aktív esetszámot, pozitív esetszámot tudnak fölmutatni, tehát ők azért ebben a nagyobb merítésükben is, ahogy elszabadult náluk a járvány, elszabadult náluk a pozitivitási arány is. Nálunk például nem, de lehetne még sorolni több ilyen mutatót is, például ellentmondás van a között, hogy a magyar járványügy hány hivatalos aktív fertőzöttet tart nyilván, és hány olyan eset van, akik az utóbbi 2 hétben betegedtek meg. Mivel a járvány zömében 2 hét alatt lefut, ezért azt gondolnánk, hogy a két mutatónak nagyon egyformán kellene mozognia, és egyébként a többi régiós országban együtt is mozog. Nálunk az utóbbi az fele akkora, mint az előbbi. Tehát nagyon sok olyan statisztika van, amelyik azt mutatja, hogy a magyar járvány az gyorsul, és nagyon sok olyan van, amelyik meg azt mutatja, hogy stagnál. És nem tudunk pontos választ adni arra, hogy ezek a, a járványügyi statisztikai kapacitásoknak a kimerülése, hibák, vagy valós járvány dinamikai folyamatok eredménye, amit látunk. Nem nagyon látunk olyan országot, ahol ezek a nagyon klasszikus mutatók ennyire különböző féleképpen szórnának szerte széllyel, úgyhogy nagyon nehéz megmondani. Nem véletlen, hogy a járványügyi szakértők is azt mondják jelen pillanatban, ahogy a fölvezetőben is mondtad, hogy nem nagyon tudjuk jelen pillanatban megmondani, hogy pontosan milyen állapotban is van ez a magyar járványhelyzet.
Talán csak első hallásra fog nagyon nagy butaságnak hangzani a kérdésem, de az miért olyan nagy baj, hogy nem tudjuk pontosan ezeket a számokat?
Tehát gyakorlatilag nagyon fontos lenne ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy mekkora a járvány Magyarországon, hogy mennyi új esetet detektálnak napon. Követni tudjuk azt, hogy gyakorlatilag milyen intézkedéseket kell hozni arra, hogy kordában tudjuk tartani, milyen egészségügyi kapacitásokat kell hozzárendelni. De hogyha nem tudjuk pontosan, hogy naponta hogyan alakul az új eseteknek a száma, egy növekvő trendben van, egy stagnáló trendben van, tehát hogy gyakorlatilag mik a folyamatok, amik ezt meghatározzák, nagyon nehéz hozzárendelni azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a járvány kordában tartását tudnák elősegíteni, és a járványügyi szakemberek meg tudnák mondani, hogy milyen lépések kellenek ahhoz, hogy a következő időszakban is fenntartható módon nyomon tudjuk követni ezt az egész folyamatot.
Valóban, ugye itt még azt érdemes elmondani, hogy sokszor hangzik el az az észrevétel, hogy a tesztek nem gyógyítják meg az embereket, a teszttel nem lehet küzdeni a vírus ellen. Valóban közvetlen hatása természetesen a több tesztelésnek nincsen abban, hogy hány ember betegszik meg, de ugye az első hullámban végül tulajdonképpen elég korán a legtöbb ország azt mondta, hogy nem ismerjük eléggé a vírust és a járványt, ezért idézőjelben csukott szemmel lezárjuk inkább a gazdaságot, az országot, és ezzel oldjuk meg a problémát. A második hullámban eldöntöttük, hogy nem csinálunk ilyet, mert túlságosan nagy gazdasági ára van, viszont ahhoz, hogy ne ilyet csináljunk, hanem szelektíven védekezzünk, sokkal pontosabban kell ismerni a járvány természetét. Az elsőnél idézőjelben becsuktuk a szemünket, és azt mondtuk, hogy minket nem érdekel semmi, korlátozzuk le az összes gazdasági és társadalmi aktivitást olyan alacsony szintre, hogy ez a bizonyos reprodukciós mutató, amely elintézi azt, hogy több vagy kevesebb fertőzés történjen egy adott időszak alatt az országban, az lemenjen egy alá, és mérséklődjön, tűnjön el a járvány. Ugye a második helyzetben ezt az R-t, ezt sokkal-sokkal nehezebb kezelni, nagyon sok apró intézkedéssel akarjuk befolyásolni, hogy hol viseljünk maszkot, hogy mekkora legyen a távolságtartás, hogy meddig tartsanak nyitva éjszaka a szórakozó helyek, és lehetne sorolni, de ezeket az intézkedéseket még igazából egy mély tesztelés mellett is nagy bizonytalansággal lehet meghozni, de ha egyáltalán nincs fogalmunk arról, hogy hol tart a járvány, akkor még inkább tulajdonképpen vakrepülésbe megyünk.
Nem szeretnék semmiképpen itt összeesküvés elméleteket gyártani, de akkor ti mit gondoltok, hogy ezek az adatok egyébként a döntéshozóknál megvannak, csak nem akarják őket kommunikálni, vagy nekik sem állnak rendelkezésükre ezek az adatok?
Én azt gondolom, hogy az adatok úgy tudnak csak a döntéshozóknak a rendelkezésre állni, amiket mi is látunk. Tehát gyakorlatilag azokat az adatokat, amelyek fontosak a járvány szempontjából, azokat publikálják minden reggel, megismerhetjük őket, hogy mennyi a napi új esetszám, hányan vannak kórházban, lélegeztetőgépen, és mennyien halnak meg. Mindegyik statisztika nagyon értékes tud lenni, hogyha valós képet mutat a járványnak a helyzetéről. Én abszolút azt gondolom, hogy ilyen adatokat látnak a kormányzati szervek is. Ők még azért látják azt is, hogy milyen az életkornak a megoszlása, hogy milyen az átlag életkor éppenségen az új fertőzöttek esetében. Tehát látnak még olyan részadatokat, amiket mi nem, amiket nem publikálnak. Ezek segítik a döntéseket. De alapvetően, hogyha őnekik is korlátozott minőségűek az adatok, amik rendelkezésre állnak, akkor gyakorlatilag ez a vakrepülés, ez megvan felsőbb körökben is.
Igen, én is azt gondolom, hogy a nagy képben valószínűleg nem látnak pontosabban a járványügyi szakértők és döntéshozók sem. Sokkal több részadatuk lehet, mint nekünk természetesen egy-egy kórház járványügyi helyzetével kapcsolatban, vagy amiket Joci mondott az előbb, de összességében, ha nincs több teszt, és a tesztből nem tudunk több információt kinyerni, akkor a nagy képet illetően sötétben tapogatózunk. Ugye a legismertebb és a kormányzatnak is tanácsokat adó járványügyi szakértők is azt mondták, hogy jelen pillanatban nem tudnak arra vállalkozni, hogy megmondják, hogy pontosan merre jár a járvány, milyen dinamikája van, és mennyire elterjedt a koronavírus az országban. Ha ők nem tudják, akkor azt gondolom, hogy a politikai döntéshozók sem tudják.
Tehát akkor, hogyha jól értem, amit mondtok, akkor kijelenthetjük azt, hogy itt október közepén nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hol tart Magyarországon a járvány?
Én azt gondolom, hogy ez a helyzet, ugye az a kérdés, hogy ez mennyire súlyos ez az eset. Erre van két válaszunk. Az egyik válaszunk az, amit eddig latolgattunk, hogy természetesen biztosan sokkal rosszabb pontosságú intézkedéseket tudunk hozni. Ugyanakkor a másik magyarázat, ez egy kicsit cinikusabb talán, és még egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a ha végignézünk Nyugat-Európán, azt látjuk, hogy minden ország többé-kevésbé valamennyire megpróbálkozott ezzel a szelektív védekezéssel. Voltak olyan országok ezek közül, akik lényegesen többet teszteltek, lényegesen többet kontaktkutattak, és mégis azt látjuk, hogy kezd eldurranni ott is a járvány, ugye ennek tipikus példája Németország, amelyik most kezd el újra drákoly intézkedéseket hozni, pedig ott aztán tényleg nagyon erős humán és tőkekapacitásokat fordítottak a kontaktkutatásra. Ezért én óvatosan felvetem azt a hipotézist, persze nem biztos, hogy ez helytálló, hogy lehet, hogy igazából egy európai kultúrkörben, egy európai fegyelmezettségi szint mellett, egy európai politikai rendszerben nem tudunk, lehet máshogy védekezni a járvány ellen, mint hogy előbb-utóbb le kelljen zárni az országokat, mert ezek a szelektív intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy pontosan be lehessen őket lőni, és meg lehessen úszni a szigorúbb döntéseket. Nem véletlen, hogyha csak végignézünk most a tőkepiaci helyzeten, és az ezzel kapcsolatos befektetői idegességre, az mind-mind erre reflektált az utóbbi napokban, hogy az látszik, hogy Európában drasztikusan romlik a járványhelyzet, és ez könnyen lehet, hogy nem azt mondom, hogy teljesen független, de lehet, hogy a végén azt fogjuk mondani, hogy hát igazából most sem lettünk okosabbak a magyar járványügyi helyzettel kapcsolatban, nem tanultunk az első hullám hiányzó adataiból, de lehet, hogy utólag az fog kiderülni, hogy még ha tanultunk volna, se tudtunk volna sokkal sikeresebben járványt kezelni.
Igen, igen, én annyit tennék hozzá ahhoz, amit István mondott, hogy igen, látjuk, hogy Európában is éppen elpattan a járvány, egyre magasabbak az esetszámok a környező országokban is, Nyugat-Európában is. Ugye Magyarországon, hogyha ránézünk a járvány görbére, ugye, hogyha a napi új esetek számát tekintjük, akkor ugye egy ellaposodást láthatunk, de ahogy beszéltük, ez nem mutat egy valós képet. Ugye arra a kérdésre reagálva, hogy hol tarthat a járvány, és van-e sejtésünk arról, hogy hol tart a járvány, azért sejtésünk van róla, mert azt látjuk azért, hogy októberben a kórházban ápoltak száma az jelentősen megemelkedett Magyarországon, és a lélegeztetőgépen lévők száma is egyre nő és nő. Ugye ez részben magyarázza azt, hogy az idősebbek körében is terjed már a betegség, de egy olyan tényező is áll mögötte, hogy nagy valószínűséggel gyorsabban terjedt a járvány, mint az elmúlt időszakban. Hát többen kerültek kórházba is, és nem utolsó sorban az is látható, hogy egyre több a halálos áldozat is. Tehát most már azért ilyen 25 feletti számokat láthattunk az elmúlt napokban. Ugye egy vagy két héttel ezelőtt még jóval kedvezőbbek voltak. Ez pedig azért mutatja, hogy a járvány igen erőteljesen terjed Magyarországon, és a valós eseteknek a száma, tehát ugye van egy különbség a detektált és felderített esetek között és a valós esetek között, tehát akik valójában elkapják a kort, azoknak a száma biztos, hogy egy emelkedő pályán volt az elmúlt hetekben.
Ez azért is érdekes egyébként, mert itt a régiós összehasonlításra gondolok, mert azért a magyar sajtó az elmúlt napokban többször is, hát hogy úgy mondjam, megtalálta a tisztifőorvosi hivatalt azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Szlovákiában vagy Csehországban sokkal alaposabb adatokat tesznek közzé, akár még térképszerűen is sokkal jobban lebontva, vagy városokra lebontva, tehát sokkal alaposabban tudja a lakosság az ottani hivatalos oldalakon azt, hogy ott hol tart, vagy hol tarthat éppen a járványhelyzet.
Most igen, ez így igaz, hogyha körülnézünk a környező országoknak szintén a weboldalain, ahol a járványadatokat közlik, akkor ott elég pontos és részletes adatokat láthatunk, és ahogy említetted, térképeket is ezzel kapcsolatban. Ugye Magyarországon minden reggel közé tesznek egy térképet a koronavírus weboldalon, ami az összes eddigi detektált esetet mutatja a járvány kirobbanása óta az egyes megyékben. Ugye alapvetően ezzel az adattal túlságosan sokra nem megyünk, hiszen az első hullámnak az adatait is tartalmazza, eléggé változó, hogy hogyan alakul az egyes megyékben a megbetegedéseknek a száma. Ezért a portfólió egyébként készített egy térképet, amit egyébként így rendszeresen szoktunk közölni, és abból indulunk ki, hogy az elmúlt 14 napban hány megbetegedés történt az egyes megyékbe. Ezeket összesítjük, és ez alapján rajzolunk fel egy térképet. Ez egy közelítő jelleggel megpróbáljuk azt bemutatni, hogy az esetszámok, tehát a detektált esetszámok, a felderített esetszámok, azok miként alakulnak az egyes megyékben. Tehát ugye tudjuk, hogy itt is nagyon jelentős a bizonytalanság, de azért valamilyen képet a járvány terjedéséről így azért kaphatunk.
Egyébként, hogyha most én egy ilyen, nem is tudom, kéretlen vagy avatatlan Dévényi Tibi bácsi lennék, és azt mondanám nektek, hogy hármat kívánhattok, bedobnám a pöttyös labdát, akkor mi lenne az a három adat, amit napi szinten a legszívesebben látnátok, vagy akár hetente, vagy valamilyen rendszerességgel? Mi lenne az, amit igazán, igazán hiányoltok így a magyar mindennapokból?
Hát egyrészt azt, hogy az összes adat legyen konzisztens, tehát az biztos nem jó, hogy az adatok egy része mást mutat, mint a többi adat, tehát valamelyik adat biztos nem jó, tehát hogy az adatminőséget biztosan javítani kell. Ezen felül nyilván természetesen magasabb tesztszámot szeretnénk látni, amelyik magas tesztszám pontosabban mutatja meg a járvány görbénket, tehát hogy mennyire átfertőződött a társadalom. És igazából, ha ez minél jobban régiókra bontva van meg, és ezáltal lehetővé teszi akár a regionális korlátozásokat is, tehát az országban eltérő mértékű szigorításokat, az még külön egy jó pont lenne. De mondom, igazából az a kérdés merül föl bennünk, hogy vajon ezt miért nem akarja a kormányzat? Nekem van rá egy véleményem, hogy miért nem, illetve azt, hogy előbbre lennénk-e vele sokkal, hogyha ez meg lenne. Eddig azt gondoltuk, hogy igen, az utóbbi néhány hét adatai alapján, amiket Európából látunk, már nem vagyok benne teljesen biztos, hát azért egy cseh járványhelyzet valószínűleg még mindig súlyosabb, mint a magyar, még ha bizonyára messze nem annyira nagy a különbség közötte, mint amit a hivatalos számok mondanak.
Nekem az lenne a tippem például itt a felvetésedre, hogy mondjuk, hogyha lennének regionális, nagyon aktuális adatok, akkor lehet, hogy megtörténne az, ami tavasszal, hogy mondjuk Budapestről sokan hirtelen leköltöznének a Balatonra. Ez egy rossz felvetés, egy rossz gondolatmenet?
Nem biztos, hogy mobilitást kell abban az értelemben csökkenteni, hogy egyik helyről a másikra történő elutazást korlátozzuk, mert már bent van a járvány az országban, bár nyilván ez is egy lehetőség, lehet, hogy egész egyszerűen a térségen belül kell a korlátozást bevezetni, mondjuk boltok bezárása természetesen nem az egész országban, hanem csak mondjuk bizonyos megyékben vagy városokban, vagy máshol egyes területeken ösztönözni a home office-t, más területeken kevésbé. Ugye, hogy csak egy példát mondjak, Budapesten sokkal tartósabb is tudott maradni a home office az első hullám korlátozásainak feloldása után is, mint máshol, aminek valószínűleg jelentős magyarázata egyszerűen a gazdaság szerkezete, hogy Budapest sokkal inkább szolgáltató központú, és mint ilyen, sokkal több olyan típusú tevékenységet végeznek a munkavállalók, amit lehet otthonról végezni, míg mondjuk nyilván egy feldolgozóipari túlsúlyos területen ez sokkal nehezebb, a gyárakat nem lehet otthonról irányítani. És emiatt például lehet, hogy ezeket figyelembe véve lehetne szabályozni és testre szabott megoldásokat is találni a járvány ellen, de amit igazából tippnek akartam sugallni, az az, hogy ezt valószínűleg két okból nem tesszük meg, és ez egy ilyen politikai gazdaságtani kérdés is már. Egész egyszerűen az emberek járvány undora vagy járványtól való túltelítettsége akkora, hogy nagyon nehezen fogadnak el korlátozásokat. És ami miatt ez még egyelőre így van, az egy másik zavarba ejtő adat miatt van, amit egyébként egyelőre nincs okunk kétségbe vonni, az pedig az, hogy igazából nem csak Magyarországon, de Európában is ez a második hullám egyelőre nem hozott nagyon látványos, hogy mondjuk ez szépen ugye statisztikai szabszóval, hogy többlet halálozást. Tehát ha megnézzük, akkor még azokban az országokban sem, ahol azt feltételezhetjük, hogy már kellene látszódnia, például Spanyolországban, amelyik ugye azért tulajdonképpen az egész nyarat már egész magas esetszámokkal vészelt át, és utána egyértelműen az idősek körébe is elkezdett terjedni ott is a járvány. Ennek ellenére a második hullámban megfigyelt többlet halálozás az töredéke az első hullámban megfigyelteknek. És éppen ezért a mondjuk úgy az egészségügyi kára a második hullámnak egyelőre abban az értelemben, hogy hány emberéletet veszítünk el, jóval kisebbnek látszik, mint az első hullámban. És erre egyébként még nem nagyon van magyarázat, ez is figyelmeztető arra, hogy mennyire keveset tudunk egyelőre még mindig a koronavírus, mint biológiai jelenségnek és mint járványügyi jelenségnek a tulajdonságairól. És azt gondolom, hogy addig, amíg ezek a halálozások nem ugranak meg, és hát reméljük sose fognak, addig a politikusoknak sem áll érdekében ezeket a szigorúbb intézkedéseket meghozni, amelyeknek tudjuk, hogy egyébként van gazdasági vesztesége, ha csak szigorúan azt nézzük, hogy az adott pillanatban, ha bevezetjük, akkor lesz. Nyilván, ha egyébként nem vezetjük be, és a járvány elszabadul, akkor ezek a gazdasági károk amúgy is bekövetkeznek. Tehát azért én nem irigylek egy jelen pillanatban egyetlen egy demokratikus országban élő politikust sem, bár tudom, hogy ez nem egy népszerű gondolat, de Németországtól, Magyarországig, Spanyolországtól, Ukrajnáig mindenhol nagyon nehéz dolgozni. Van egy politikusnak, akinek ezt a járványt egyrészt politikai természetű ügyként, másrészt pedig járványügyi természetű ügyként kezelnie kell.
Igen, ez egy nagyon jó hír, amit István említett, hogy egyenlőre nem tűnik annyira halálosnak a koronavírus, mint amit az első hullámban láthattunk. De azért valamivel jobban fel tudtak készülni az európai országok erre a második hullámra, akár ami a kórházi kapacitásokat is illeti, illetve most már azért úgy tűnik, hogy vannak elég megfelelőnek tűnő szerek is, gyógyszerek is, amelyeket alkalmaznak most már a koronavírus a középsúlyos eseteknél, a kórházi kezelteknél, és úgy tűnik, hogy ezek azért egyre inkább működnek. Ez biztos, hogy nagyon-nagyon jó hír a járvány szempontjából, illetve az is, hogy egyenlőre nem telítődtek meg még annyira a kórházak, nincsenek annyira nagyon sokan kórházban, illetve lélegeztetőgépen, hogy az nagyon súlyos problémát jelentsen az orvosoknak, az egészségügyi rendszernek, és hát valószínűleg egyébként nem is az ágyaknak kórházi ágyaknak a száma, vagy a lélegeztetőgépeknek a száma lesz a szűk keresztmetszet nagyon sok országban, hanem az lesz a kérdés, hogy lesz-e elég egy egészségügyi személyzet, mennyien vannak, és ugye hogy tudják ezeket az ellátásokat biztosítani. Ezt mind-mind figyelembe kell venniük a kormányoknak, akik meghozzák a döntéseket. Ugye ezért is jó látni, hogy éppen mekkora lehet a vírus, mert az, hogyha most látjuk, hogy például néhány ezer új megbetegedés van naponta, akkor abból következthethetünk arra, hogy hogy a következő hetek azok még nagyobb esetszámokat fognak hozni, esetleg még akkor is, hogyha azonnal meghozunk bármilyen korlátozó intézkedést, legyen az csak kötelező maszkviselés, vagy legyen az éttermeknek, a puboknak a bezárása. Ugye ezeknek az intézkedéseknek a hatása csak egy-két hét múlva fog látszódni, addig tovább nő és nő az új eseteknek a száma, és ezekre fel kell készülni, fel kell, hogy készülve legyen az egészségügy erre a kihívásra. Azért biztosan ezt is fokozottan monitorozzák és vizsgálják mind a járványügyi szakemberek és a politikusok, akik meghozzák a döntéseket. Gyakorlatilag arra kell figyelniük nagyon, hogy a járvány ne legyen nagyobb, mint ami az egészségügyi kapacitás elbír.
Oké, ezt most értem, és lehet, hogy most hipotetikusan hangzik a kérdésem, de hogyha nektek kellene megbecsülni, hogy mi fog történni itt a következő hetekben, akkor mit gondoltok? Lesz teljes lezárás, akár hasonló, mint amilyen tavasszal volt Magyarországon?
Ha azt nézem, hogy Magyarországon a járványügyi intézkedések nem erősebbek, vagy azt mondanám, hogy inkább most már gyengébbek, mint azokban az országokban, ahol további szigorításokat határoznak el, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarország miben különbözik annyira, hogy ne legyen itt is egyfajta a jelenleginél sokkal szigorúbb intézkedés sorozat, amit hívhatunk lezárásnak, ugye a lockdownnak az első hullám mintájára. Ugyanakkor meg ha azt nézem, hogy egyelőre nem látszik a többlethalálozásban az a fajta egészségügyi áldozat, vagy egészségügyi költség, hogy ilyen közgazdászul fogalmazzunk, ami a járvány hatására elindul, akkor viszont azt gondolom, hogy a kormányzat a végsőkig ki fog tartani. Ugye itt továbbra is az a zavarba ejtő ellentmondás van, hogy mint mondtam, Európában sem nagyon látszik még hál' Istennek a nagyon súlyos halálos áldozatok számának az emelkedése, de mégis, mintha ők úgy gondolnák, hogy ez elkerülhetetlen, hiszen látszik, hogy Csehországtól Belgiumig, Németországtól Franciaországig nagyon sok ország drasztikusan kezdett el szigorítani az elmúlt napokban. Ha ebből indulok ki, akkor nem nagyon látom, hogy Magyarország ebből a körből miért tudja magát kivonni.
Igen, azt gondolom, hogy valószínűleg mi sem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy a jelenleginél szigorúbbak legyenek azok a szabályok, amiben éljük az életünket. Hát különösen azért sem, mert ami az elmúlt egy-két hétnek a statisztikáját illeti, a koronavírusnak az áldozatainak száma, vagy a koronavírussal összefüggésben elhunytaknak a száma Magyarországon azért elég nagyot emelkedett, és ahhoz képest, hogy akár szeptemberben még az európai országok átlaga alatt voltunk ebben a statisztikában, most már azért inkább az élmezőnyben vagyunk, tehát nem túlságosan sok olyan ország van, ahol népesség arányosan több a napi új halálos áldozatoknak a száma koronavírussal összefüggésben. Ebben a tekintetben pedig Magyarországon még nagyon enyhének számítanak a korlátozó intézkedések, de számos ország most már azért kezd átállni egy részben a digitális oktatásra, kezdik visszahozni azokat az intézkedéseket, amik tavasszal is voltak, és nagyon nehéz elképzelni, hogy Magyarország valami miatt ki tudja majd magát vonni ebből a folyamatból, és nyilvánvalóan, hogyha ezek bekövetkeznek, akkor azért a gazdasági áldozatokkal is számolni kell. Ugye nyáron, illetve az elmúlt időszakban azért egészen jól működött a gazdaság a körülményekhez képest, egészen jól fent lehetett tartani ezt, de hogyha ismét érkeznek ezek a durvább, szigorúbb korlátozások, ami a mindennapi életet is súlyosabban befolyásolja, akkor az már a gazdaságra is egy érdemi, újbóli negatív hatást fog gyakorolni.
Tehát, hogyha jól értem, amit mondasz, hogyha a tavaszihoz hasonló lezárások következnek itt még az év hátra levő hónapjában is, akkor az gyakorlatilag kijelenthető, hogy tovább fogja rontani a növekedési kilátásainkat, meg általánosságban a gazdasági helyzetképet.
Igen, és alapvetően még nem is nem is muszáj, hogy annyira szigorúak legyenek a korlátozó intézkedések, mint ahogy tavasszal voltak, csak mondjuk legyenek a jelenleginél valamivel erőteljesebbek, ugye ha több szolgáltatónak kell esetleg átmenetileg felfüggeszteni a munkáját, vagy ugye esetleg újra bezárnak bizonyos intézmények, akkor, és az emberek is óvatosabbá válnak, a költekezéseiket is valamelyest visszafogják, az már önmagában is hatást fog gyakorolni a gazdaságra szerintem.
Igen, mi próbáltuk ezt szimulálni még valamikor a nyár folyamán, hogy az egyes koronavírus járvány lefutási forgatókönyvek mellett milyen gazdasági kimenet várható. Ezen forgatókönyvek közül az optimistábbak azok természetesen már kiestek. Egyrészt látjuk, hogy az ősszel a felpattanás az lelassult, tehát ugye az óriási tavaszi mélypontból nagyon gyorsan jöttünk föl, de minthogyha ezek az utolsó lépcsőket, amik visszatérítenék a gazdaságot a járvány előtti szintekre, azt nagyon nem akarjuk meglépni már. Tehát itt nagyon lelassult ez a folyamat. És ezzel együtt azt mondjuk, hogy az idén attól függően, hogy a második hullámra mennyire kell drasztikus intézkedéseket hozni, tehát egyáltalán nem vagy jelentőseket, 5-8%-os gazdasági visszaesés lehet ma az idén Magyarországon. Ami talán ennél egy kicsit rosszabb hír az az, hogy az 5-8% nyilván nagyrészt azért van, mert áprilisban volt egy óriási visszazuhanás és májusban. Tekinthetjük ezt nyugodtan egy olyan áramszünetnek, ami a magyar gazdaság hosszú távú kilátásait nem befolyásolja. Tehát igazából az 5-8%-nak a drámaisága az nem ennek a magas számnak a rossz híre, hanem az, hogy az időszak végének lendületvesztése azt jelenti, hogy 2021-re is most már szinte biztosan át fog húzódni ez a koronavírus válság, vagyis nem beszéltünk arról, hogy egy rossz évünk volt 2020, nyilván azért reménykedünk benne, hogy 21 jobb lesz, de hogy 21 eleje még mindig a koronavírus válságban fog telni, az jelen pillanatban szinte biztosra vehető.
Próbáltam itt közbeszólni, de akkor felteszem így a kérdésemet, hogyha az 5-8%-ot azt úgy kell leérteni, hogy az 5% akkor, hogyha nem lesznek véresen komoly lezárások itt a következő hónapokban, és a 8% pedig akkor, hogyha lesznek?
Igen, nekünk ez jött ki. Az mínusz 5%, ugye ez az 5-6%, ez jelenleg a pénzügyminisztériumnak is egyébként a beslése, a jegybank is 5-7%-ot mond, ezért tulajdonképpen a 8% az akkor fordulhat elő, hogyha még az idén viszonylag idézőben hamar, tehát az év végéhez képest látható távolságban, tehát mondjuk így október-novemberben valóban jön egy újabb ilyen villanyoltás jellegű hatása a gazdaságban, amikor újra sok gyár lesz kénytelen leállni. Ebben az esetben ez el tud menni 7%-ot meghaladó mértékűbe is. Most azért reménykedünk benne természetesen, hogy ez az 5-7%-os sáv ez tartható, de azt gondolom, hogy az elmúlt napoknak nem is annyira a magyar, mint inkább az európai járvány dinamikája és az arra adott lépések, amiknek nyilván van hatása közvetlenül a magyar például export kilátásokra is, ezek azért inkább növelték a szélsőségesen rossz kimeneteknek a valószínűségét.
Igen, gyakorlatilag ugye amit láthattunk, hogy amikor elkezdték eldönteni az országok a második hullám elején, hogy ismételten meg kell hozni a korlátozó intézkedéseket, ugye már a határzár, a határellenőrzések önmagában a turizmusnak adtak egy pofont, ami már egyébként is padlón volt, és ugye elkezdődtek az újabb leépítések már a szeptemberben. Ez volt az ágazat, ami az első hullámban is eléggé megrecsent, és nagyon hamar megrecsent, és ezt követően az összes többi ágazatra áttevődött ez a negatív hatása, hogy jöttek ugye a korlátozó intézkedések. A legtöbben azzal számolnak, hogy a munkanélküliség a következő hónapokban Magyarországon emelkedni fog, azzal összefüggésben, hogy romolhat a gazdaságnak a helyzete. Ez nyilván nagyban függ majd attól, hogy a kormányzat milyen válaszokat ad az esetleges korlátozó intézkedések mellé. Emlékszünk, hogy az első hullámban működött a bértámogatási program, állásban sikerült tartani nagyon sok embert, megvédeni a munkahelyeket. Nagy kérdés lesz, hogy a második hullámban milyen intézkedésekkel operálnak az egyes kormányok. Azt lehet látni, hogy azért elég sok költségvetési puskaport ellőttek már, de azt gondolom, hogy egy ilyen válsághelyzetben, egy ilyen kritikus helyzetben újra képesek lehetnek egyes kormányok még nagyobb költségvetési hiányokat felhalmozni és hiteleket felvenni annak érdekében, hogy megpróbálják a munkanélküliségi ráta erőteljes emelkedését elkerülni.
Néhány hete Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy ő azt várja, hogy decemberre, januárra csúcsosodhat ki a járvány, és szerintem a legtöbb hallgatót is ez érdekli, hogy ti látjátok-e például már a számokból, hogy mikor lehet itt vége mondjuk a második hullámnak, és persze az is fontos kérdés, hogy mit mondhatunk a hallgatóknak, tudunk-e majd együtt karácsonyozni a családdal, a nagyszülőkkel?
Hát ugye ezzel kapcsolatban azért vagyunk bajban, mert azt kell tudni, tehát ha azt mondjuk, hogy a járvány jelen pillanatban fölfutó szakaszban van, és nincs okunk azt feltételezni, hogy nem fog úgy fölfutni, mint más országokban, akkor tulajdonképpen a kérdés nem úgy merül föl, hogy mikor lesz a járványnak egy olyan természetes lefutása, ami fölmegy, aztán majd valamilyen oknál fogva elkezd csökkenni, hanem úgy, hogy mikor jönnek azok az intézkedések, amivel a járványt megfékezzük. És innentől kezdve tulajdonképpen nem a járvány természetét, hanem egy politikai döntést kell tulajdonképpen megsatszolnunk. Én azt gondolom, hogy a kormánynak van egy olyan stratégiája vagy szándéka, hogy megpróbálná ezt minél inkább az év végére kihúzni, annak érdekében, hogy a gazdaságilag kevésbé aktív időszakot érintse a lezárás. Ugye azért december közepétől érezhetően alább hagy a gazdasági lendület, a gyárak bezárnak, elkezdenek a termelést leállítani, átállásokat megvalósítani, műszaki átállásokban, javításokban, felújításokban igyekeznek inkább. Tehát ilyen szempontból ez egy logikus döntésnek tűnik, de pont azért, mert a járványról ennyire keveset tudunk, ahogy a beszélgetésünk elején mondtuk, nem tudjuk jelen pillanatban azt, hogy mondjuk egy november végi szigorítási bejelentés, az pontosan milyen mértékű lesz, hogy például el lehet-e utazni mondjuk, vagy ugyanolyan kijárási tilalom lesz, mint volt tavasszal. Pont azért nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy abban a pillanatban milyen erőteljes lesz a járvány, amit meg kell fékeznünk. Ugye, ha valaki figyeli az európai adatokat, akkor azt láthatja, hogy ezek a járványgörbék egészen ijesztően gyorsan váltak meredekké. Tehát mondjuk a cseh helyzetet két héttel ezelőtt nem gondoltuk sokkal rosszabbnak, mint a magyar, meg a lengyel se. És most két hét alatt gyakorlatilag a hivatalos regisztrált esetek száma az 6-7-szeres. Tehát nagyon gyorsan tud egy ilyen exponenciális természetű jelenség, mint a járvány elpattanni, és mivel mi keveset is tudunk róla, még kevésbé tudjuk ezt előrejelezni. Ha nekem nagyon kellene tippelnem, akkor azt gondolnám, hogy valamikor november folyamán jön egy olyan lezáró intézkedés sorozat, ami meg fogja fékezni ezt a járványt, de arra tényleg nagyon nehéz tippeket adni, hogy ez egyébként mondjuk karácsonyi elutazásokban okoz-e korlátozást, vagy sem. Azt gondolnám, hogy karácsonykor lesznek korlátozások a magyar gazdaságban és a magyar emberek életében, jelentősebbek, mint most, de ennek a mértékére azért nem mernék tippeket adni.
Én egyáltalán nem könnyű megmondani igazából azt, hogy a következő időszakban hogyan fog alakulni a járvány, de nagyon valószínű, hogy a következő hetekben, illetve egy-két hónapban önmagában, hogyha nem jönnek korlátozó intézkedések, akkor egyre több és több lesz a megbetegedés, és egyre nagyobb lesz a járvány, egyre többen fognak kórházba kerülni. Gyakorlatilag ez borítékolható abban az esetben, hogyha nem jönnek intézkedések. Erre vannak különböző szimulációk, hogy miként alakulhat a járvány bizonyos esetekben, és igen, hogyha nincsenek intézkedések, akkor egy nagyon gyors növekedés. Vagy még akkor is, hogyha csak enyhék a korlátozó intézkedések, maszkhasználat bizonyos helyeken, vagy távolságtartás, még ezekben az esetekben is nagyon gyorsan megy felfelé a járvány. Ami valójában sikeresen fogja meg a járványnak a terjedését, az az, hogyha a társadalmi kapcsolatok érdemben csökkennek. Egészen más a lefutás abban az esetben, hogyha például mindenki mindig mindenhol hord maszkot, amikor kilép a lakásból, a házából, illetve hogy van-e például oktatás, vagy pedig digitális oktatásra térnek át, akár a felső tagozatban, középiskolákban. Ezek mind-mind más lefutást okoznak, és igazából ezektől fog függeni a következő hónapokban, hogy miként alakul a járvány. Nyilván az országok megpróbálnak egy sokkal kevésbé szigorú intézkedés kombinációt végrehajtani, mint amit tavasszal csináltak, de azért nagyon sok esetben látjuk, hogy már nem igazán működnek az enyhe korlátozások, ezek nem hozzák meg a várt eredményeket, és egyre szigorúbb és szigorúbb lépésekhez nyúlnak a kormányok, és hogyha Magyarországon is láthatóan kedvezőtlenebbek lesznek a statisztikák, hogy ezeket majd alapvetően itthon valószínűleg a kórházi ápoltak, a lélegeztetettek számában, illetve a halálos áldozatok számában érhetjük majd nyomon, tehát abban láthatjuk, hiszen ugye a napi esetszámok emelkedését ugye a tesztkapacitások azok nagymértékben korlátozzák, tehát abból az adatból nehéz lesz okosnak lenni, inkább a korábban felsorolt adatok fogják azt mutatni, hogy miként fut fel a járvány, és azt gondolom, hogy nyilván meg fogják hozni azokat az intézkedéseket Magyarországon is, amelyek korlátozni fogják a társadalmi kapcsolatokat, és nyilvánvalóan szerintem azért ez a karácsony egészen másképp fog alakulni, mint amihez hozzászokhattunk korábban.
Hát akkor azt gondolom, hogy mindenképpen kemény hetek, hónapok előtt állunk még, ez szinte biztosnak tűnik, és hogyha valamilyen tanáccsal elengedhetjük a hallgatóikat, akkor az talán az lenne, hogy egyelőre várjanak még azzal, hogy megrendelik az egész családnak a karácsonyi pontyot. Én köszönöm szépen a beszélgetést Madár Istvánnak és Hornyák Józsefnek, és a hallgatóinak köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk, és azt szeretnénk kérni, hogy kövessetek be minket minden felületen, Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is. A Portfolio Makro podcastjét hallhattátok, köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!